Itthon menő. Utazási podcast Szujó Zoltánnal. Ebben a podcastban segítünk megtervezni belföldi kiruccanásod, és ellátunk a leghasznosabb tudnivalókkal. Kövess bennünket! Ez az Itthon menő podcast Szujó Zoltánnal.
Sziasztok, itthon menő hallgatók! Örülünk, hogy most is velünk kirándultok. Akik velünk tartottak az előző két epizódban a Tiszató körül, azok már pontosan tudják, hogy ez egy olyan környék, amit nem érdemes egy-két nap alatt csak úgy ledarálni. Ebben a részben Abátszalókra viszünk benneteket, a kirándulást pedig Kiskörén fejezzük be. Megismerhetitek a varázslatos Tulip Gardent, és beviszünk benneteket egy olyan műhelybe, ahol a Tiszában felgyülemlett szemétből készülnek szebbnél szebb tárgyak. Megismerhetitek a Tiszató egyik kincsét, a súlymot, ami átok, ha belelépünk, és áldás, ha megesszük. Én Körösparton nőttem fel, pontosan tudom, hogy mennyire kellemetlen belelépni, viszont gyerekkoromban még nem volt divat elkészíteni. Megtudhatjátok, hogy lett a helyi üvegtigrisből Abátszalóki turizmus, és a kiskörei vízlépcsőnél a vízerőművet is megismerhetitek. Aki a Tiszatónál jár, az biztosan találkozik a Súlyom nevével. Nem mondom, hogy lépten nyomon, ugyanis az nem volna szerencsés. Belelépni ebbe a csillag alakú vízinövénybe ugyanis nem túl szerencsés, sőt, kifejezetten fájdalmas is lehet. De megenni semmiképpen nem kellemetlen, sőt, kifejezetten finom, főleg ha étcsokiba van töltve. Az itthon menő riportere Kerekes Bori utána is járt, hogy hol kóstolhatjátok meg.
Az Egy Csepp Tiszató csokoládé manufaktúrába érkeztünk, ahol Gombóc Artúr igen kiválóan érezné magát, de azt hiszem, hogy azért nekem is eléggé tetszik a hely, és ugye Szabó Istvánnal beszélgetünk, ön a megálmodója ennek a csoki manufaktúrának. Hát most így hirtelen nem is tudom, hogy melyik csokoládéra beszéljünk először, de ugye mivel a Súlyom csokival is foglalkoznak, szerintem kezdjük ezzel, és akkor utána majd szépen sorjában megyünk.
Okay. A Súlyom az egy nagyon régi vízi növény a világnak. Ezre évekre visszamenőleg mindig fogyasztották a vizek mentén élő emberek. Nagyon sokáig nem tudtuk mi magunk sem már a mostani időnkben, hogy miért is lehetett ennyire népszerű, hisz volt, amikor például 1400-as, 1500-as éve az egyház a szegény embertől a tized lerovására adó fizetőeszközként is elfogadta. Tehát az évszázadok, évezredek folyamán nagyon sok olyan adat, különböző leírás maradt fönn, ami azt mutatta, hogy értéke volt. Tudunk olyan eseményről, amikor a török időkben például Tiszafüred lakosságát a Súlyom mentette meg az éhhaláltól, mert hogy tavasszal be kellett menni, vagy menekülni inkább a Susnyásba a török elől, tudták, hogy nem vetettek, nem lesz mit learatni, és akkor nem csináltak más, mint hogy benn a vizes élőhely közepén elkezdték gyűjteni a súlymat, kiszedték a magját, megszárították, megőrölték, és gyakorlatilag lisztként, alapanyagként használták más növényi magvakkal keverve, és ez volt a téli kenyér gyakorlatilag ebben az időben. Tehát, hogy volt egyfajta érték dolog benne, de ezen kívül nem nagyon értettük, hogy miért is volt ennyire népszerű abban az időben. Gyerekkoromban még mi is, ha kimentünk a vizes élőhely, tehát a Holtisza partjára, vagy a Tiszába fürödni, nagymamám még úgy engedett el, hogy na már terem a Súlyom, ha ott vagytok, szedjétek, ki lehet bontani, mert még puha ilyenkor a hérésze, és nyugodtan lehet enni, mert finom, jó, szomjatolt. Körülbelül ez volt az a örökölhető információ, ami szájhagyomány útján az előző korosztályról szépen átment a következő korcsoportra is.
És gyerekként tényleg ízlett is, meg szerették? Én kóstoltam nem most, hanem régebben, most már megmondom őszintén, nem emlékszem az ízére.
Nincsen nagyon nagy íze. Tehát a magnak, mikor a vízben benne van, és tehát a termő helyén leszedjük, gyakorlatilag az biztos, hogy nagyon nagy a víztartalma, hiszen vízben van egyértelműen 70-75% a víztartalom, édeskés, tehát ez ilyen szempontból fogyaszthatóbbá teszi, mint bármi más esetleg. És igen, sokan mondják ezt a bizonyos gesztenyés dolgot, hogy vízi gesztenye, ugye a neve is a néphagyományban, ez maradt fenn. Ez a bizi gesztenye azért maradt fönn, mert szelíd gesztenyéhez a szegény ember nem nagyon jutott hozzá. Ezért próbálta utánozni a gazdagokat, és keresett magának egy olyan növényi termést, amely valamilyen módon hasonlít legalább a gesztenyére, és így volt ez a súlyommal, hiszen a mag az egy hatalmas nagy keményítő, hasonló módon, mint a gesztenye is az. A gesztenyét sem esszük meg nyersen, valamilyen hőközlésen keresztül kell mennie, vagy főzik, vagy sütik. Ugyanígy volt ez a súlyommal is, vagy főzték az emberek. Ha főzték, akkor ilyen nagy katlanokba, üstökbe főzték, és gyakorlatilag a héj részéből kinyomva a magot, szépen kiszopogatták belőle, és már ennek is volt az édes ízen kívül valamelyest gesztenyére hasonlító ízvilága.
És akkor ez az édeskés íz adta, gondolom, az ötletet, hogy hát mi lenne akkor, hogyha ezt csokival kipróbálnánk?
Abszolút nem.
Nem?
Nem. Annak idején én nagyon sokat szenvedtem ettől a súlyomtól. Jó néhány éven keresztül turizmussal foglalkoztam, úgy turizmussal, hogy irányítással, szervezéssel. Turinformirőre vezető voltam, és mikor egy-egy vendég beletapicskolt véletlenül a súlyomba, vagyis belelépett, akkor ő valószínű minden 10-ből 9 a Turinformirőrába jelent meg, hogy miért nem kezdünk valamit ezzel a súlyommal, mert hogy ez nem vendégmarasztaló, nem vendégbarát dolog így. Tehát csak szenvedtem tőlem, még nem...
Tehát akkor szúrsérülést okoz,
így van, pontosan, ráadásul, hogy igen, igen, hogy mondjam, hosszantartóan fájdalmat okoz, mivel az a tüskés résznek a legesleg hegye, ami kisebb, mint egy gombostű fejnagysága, ez sajnos beletörik a sebbe. És amíg ez ki nem dolgozza a szervezet, ráadásul ugye a talpunkban van, vagyis állandóan járunk rajta, állandóan mozgatjuk, még inkább, így van. A népi hagyomány szerint megint ezt mondom, 7 alkalommal kell kigyűlnie ennek a sebnek ahhoz, hogy a szervezet ki tudja magából dolgozni ezt az idegen anyagot.
De akkor térjünk is rá a csokikra, hogy aztán nehogy arra már nem maradjon idő, hogy akkor hogy került bele a csokoládéba, igen. És most
tehát milyen volt 70 kiló befőttem, abból lett 150 liter dzsem, és még mindig nem volt fogyasztható. Na itt jött be, hogy mihez kellene hozzátenni, hogy az eladható legyen, de ráadásul még jó is legyen és különleges. De így jött be a képbe a csokoládé. Íz hatásában rendkívül jól passzolt az ét csokoládékhoz. Meg kellett keresni a legjobb ét csokoládét, megtaláltuk, és akkor elkezdtem most már inkább a receptúrát kialakítani. Mindent kézzel készítünk, tehát nincsen semmiféle gépünk, ami berregne, vagy zúgna, vagy akár. Itt egy csokoládé olvasztó van, amivel temperáljuk a csokoládét, a többi minden kézzel készül.
Akkor tehát egycsepptiszató.hu, ezzel az oldalon megtalálják Önöket, aki
abszolút
meg akarja kóstolni, akár a súlyos csokit, akár bármelyik másik.
Így igaz, és mindenkit szeretettel látunk.
Bori egy szem csokit sem hagyott nekem, se súlymosat, se más miatt. Viszont áradozott a helyről, úgyhogy irány a Bátszalók. Egy olyan falu ez, ahol a helyiek mindennapjait meghatározza a víz. Olyannyira, hogy az nekik is köszönhető, hogy ma már a turisták is remek, kiépített strandon csobbanhatnak vízbe. Lássuk, hogy lett a fecske fürdőgatyából és a helyi üvegtigrisből minden igényt kielégítő strand.
A Bátszalókra érkeztünk, és arról, hogy mit érdemes itt megnézni, kipróbálni, megkóstolni, Balogh Gyula polgármester úrral beszélgetünk. Ahogy bejöttem ide Önhöz, ugye rögtön kiszúrtam egy gyönyörű szép festményt, amihez mit ad Isten, már is volt egy gyerekkori története. Tehát akkor ebből következtetek arra, hogy természetesen itt is nőtt fel. Először erről kérdezném a polgármester urat, hogy milyen ezen a környéken felnőni.
Valóban így van, már a mindkét ágról, apai és anyai ágról is, már a nagyszüleim, dédszüleim is ezen a településen éltek igazából. Két település részből tevődött össze valamikor a Bátszalók 1896-ban, Tisza Abád és Tisza Szalókból. Édesapám abádi származású, édesanyám szalóki származású.
De akkor ez nem olyan, mint a Montagunk meg a Capulettek, hogy akkor a két rész nem szerette egymást?
Hát azért az 50-es, 60-as években bizony a legények között voltak különböző harcok. Ezt mi Abátszalókon élők mind a mai napig mondjuk a két település részt, hogy, hogy ki hol lakik, vagy hová valósi, hogy Abádon vagy Szalókon laksz, és a strandra fölvezető út, ez a középső út, ami egyébként a határ. Tehát viccesen szoktam mondani, hogy olyanok vagyunk, mint Budapest, vagy Budát és Pestet a Duna választja el, minket meg egy utca választ el egymástól. Tehát így alakult ki a dolog, és igen, tehát én itt nőttem fel, itt voltam gyermek, itt kezdtem a munkámat, mint pedagógus, és most pedig itt szolgálom a települést, mint polgármester.
És itt felnőni ebben a természeti környezetben, ezeken a helyeken, ahol úgy képzelem, hogy az ember bárhova eltéved, valami új helyet fedezhet fel magának, ahol a saját bőrén tapasztalhatja meg, hogy, hogy milyen törvényei vannak mondjuk a víznek és a természetnek. Ezzel kapcsolatban van esetleg ilyen kalandos története, ami eszébe jut, vagy, vagy milyen tapasztalatokkal nő föl itt egy gyerek?
Hát a Tisza mindig is itt barangolt, és nekünk a családi házunk is nagyon közel van a vízparthoz. Majd nagy változást az 1973-ban megépített kiskörei víztározó, akkor még így hívták, majd 1989-től hívják Tiszatónak. Ennek a megépítése hozott egy nagy változást a település életébe. Nyilván a folyónak a közelsége azért magával hozta azt, hogy itt azért az emberek sűrűn kijártak horgászni, itt az ártéri erdőbe vadászgatni, vagy mondjuk esetleg ilyen gyűjtögető, halászó életmódot folytattak az 1500-as, 600-as, 700-as években. És hát a mezőgazdaság volt az, ami még nagyon súlypontos volt, gyümölcstermesztés, burgonya, dinnye és a különböző gyümölcsök, szilva, almafélék, szőlőtermesztés volt az, ami nagyon fontos volt. Majd a nagy változást a tározó megépítése hozta. Itt az idegenforgalom került egy kicsit a középpontba, és hát a falusi emberek pedig kijártak az újonnan megépített gátoldalba. Úgy nézett ki ez az egész víztározó, különösen az Abátszalóki medence, ami egy nyolcada a Tiszató teljes területének, mert a Tiszató 127 négyzetkilométer, az Abátszalóki medence pedig 14 négyzetkilométer, de itt a leglátványosabb nagy összefüggő vízfelület van, ami egy picit hozza a Balatonhoz hasonló, vagy a klasszikus vízparti turizmusnak az érzését. És hát ide elkezdtek kijárni a falusiak, mi gyerekként, abban az időszakban is, fecske, fürdőgatyába, nadrágba kijártunk fürödni, és hát ahol elkezdődött a fürdőzés, viszonylag biztonságos körülmények között, hát ott alakult ki a strand, a ma is üzemelő strand.
Tehát akkor ezzel gyakorlatilag egy jövőbeli hagyományt is teremtettek, és megalapozták a turizmus alapjait fecske fürdőnadrágban.
Így igaz, tehát kicsit olyanok voltunk, mint az Üvegtigris című film, hogy van egy tó, és a tó partján megjelenik egy büfékocsi, ami egyfajta vállalkozás. Na hát itt is a falusiak kijártak fürödni, ugye egyre többen találkoztunk ott a biztonságos helyen, mert a tó megépítésével, tehát voltak azért gödrök, régi folyómedrek, ami nem volt annyira biztonságos, ezt a helyiek hagyományból már tudták, de kialakult egy olyan rész, ahol biztonságos volt a fürdőzés, és azt követte, hogy ahová jártak, ott kialakítottak egy bójasort, hogy na akkor eddig kijelölt fürdőhely, megjelent az első büfékocsi, aki először virslit, szafaládét, főtt kukoricát árult, majd megjelent egy következő büfékocsi, és aztán a büfékocsiból majd lett egy faház, egy könnyű szerkezetes épület, mert ide a víz partjára, csak, vagy a víz közelébe csak könnyű szerkezetes épületeket lehet építeni, hiszen ez egy állami terület, a kötivízi kezelésében van, tehát nem lehet magánterület, de idegenforgalmi célra hasznosítható. És akkor így kezdődött az egész 1980-as évek elejétől, 80-81-82-től, és fellendült utána a turizmus.
Na és akkor hol tartunk most? Mi mindent lehet itt most csinálni Abátszalókon egy turistának?
Hát a klasszikus vízparti turizmust azt itt mindenféleképpen el lehet érni, hiszen a Tiszató térségében a legnagyobb szabadvízű stranddal rendelkezünk, ez egy 900 méteres partszakasz, és mivel itt a legmélyebb a víz, a kiskörei duzzasztó miatt, a vízi sportokra ez a legalkalmasabb medence. Tehát itt szabadon lehet motoros sportokat űzni. Ennek egészen egyszerűen egy sajátossága van, mert Európában az állóvizeken, tavakon nem engedélyezett a benzinüzemi motorok használata, itt engedélyezett, mert ez nem állóvíz. Tehát ezen keresztül folyik a folyó, állandóan mozgásban van a vize.
Talán ti is láttátok már Jásuk Dimitri Jó reménység sziget című filmjét. A film története szerint a szigeten egy kis kunyhó áll, amit Timi még édesapjával épített évekkel ezelőtt, de álmukat nem tudták befejezni, mert az apa időközben meghalt. A film különlegessége, hogy a rendező minden felvételt saját maga vett fel. Ha nem láttátok, még mindenképp nézzétek meg. Kiváló alapja lehet annak, hogy beleszeressetek a környékbe. Dimi nagyon jó barátságban van Telekes Attillával, azért is, mert mindkettőjük szívügye a Tisza védelme. Attila egy egészen különleges módját választotta annak, hogy a folyóvizében felhalmozódott szemetet újra hasznosítsa.
A környékbeli vizeket már mindenféle úton, módon vízre szállva, és, vagy csak a parton sétálva megnéztük, de arról még nem beszéltünk, hogy van egy olyan probléma is itt a vizekkel, hogy bizony elég sok bennük a szemét. Ugye általában a turizmussal kapcsolatban csak a szépről és a jóról beszélünk. Most is arról fogunk beszélni, mert egyfajta megoldást fogunk most mondani Telekes Attila személyében, aki egy nagyon érdekes koncepciót talált ki. Egy kicsit mesélj, Attila, a te ötletedről, mi volt az, ami a te fejedből kipattant, és mi volt ennek az oka?
Ennek az oka az volt, hogy én a Tisza mellett nőttem föl Kiskörén, a Kiskörei vízi erőműnél egész pontosan, és évről évre azt láttam, hogy egyre több az uszadékfa és a szemét közötte. És én úgy gondoltam, hogy tenni kellene valamit, de nem a megszokott módon, hanem próbáljuk meg feldolgozni, illetve újrahasznosítani az itt érkező szemetet.
És ezt milyen úton, módon lehet? Ugye hát az ötlet az jó, de hogy én nem tudnám, hogy kezdjek hozzá?
Azon gondolkodtam, hogy ugye meg kell ezt tervezni, elővettem egy papírt, és hogy felírom azt, hogy én mit akarok a szemétből készíteni. Csak nem volt kéznél toll.
És akkor adta magát, hogy hoppá, magát, nincs nem, hát akkor miért nem csinálok olyat, ami arra...
És meg kellett néznem azt, hogy a Tiszában, tehát mi a leggyakoribb szemét, ami érkezik, és ez a PET-palack és annak a kupakja, és egyéb HDPE anyagok, amik sampon, tusfürdő és egyéb ilyen dolgok, és elkezdtem utána nézni, hogy lehet ezeket feldolgozni.
És akkor ugye innen jött az ötlet, hogy tollakat csinálj belőle. Ugye itt most előttem az asztalon több toll is van, gyönyörű szép színekben pompáznak. Ugye én már készültem is, úgyhogy az elején fel is mondtam neked, hogy tudom, hogy mindegyiknek van ugye elnevezése, ez a tiszai naplemente, a tisza, a tavirózsa, és akkor ugye vannak még fa tollak is. Pólókkal is foglalkozol, ezeken megjelenik-e valahogy a környék, a tisza?
Innen indult ki az egész, hogy én 2004-ben egy szitanyomó műhelyben dolgoztam, és ott egyéb pólókat gyártottunk nagy mennyiségbe. Tehát én egy éjszak alatt 1800 pólót tudtam megcsinálni egy színnel, és ott én elhatároztam, hogy nagyon jó lenne saját márka. És akkor még egy kicsivel másabb idő volt ez, úgy nehezebben lehetett beszerezni dolgokat, és úgy döntöttem egyik évben, hogy én megpróbálom a pólónyomást, és erre én beruháztam, és ki is hoztam két márkát rögtön, két saját márkát, a Rivert meg a Léket, és a mintáiban pedig a Riveren felülnézetből a Tisza van, és egy olyan minta van a River feliratban, hogy mintha papírból lenne széttéve, színes papírokból, ezzel is célzok arra, hogy a Tiszában ugye a szemét. A Lék, ott pedig ugye a Tisza tóra próbáltam utalni egy nagyon szép naplementével és egy paddal. Hogyha bárki felveszi ezt a pólót, vagy megnézi ezt a mintát, akkor azt érezze, hogy le akar ülni arra a padra és nézni azt a naplementét.
Hogyan lehet a termékeidet megvenni, hogyha valaki egyrészt vágyik ilyen gyönyörű tollakra, másrészt pedig ugye szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a Tisza és a Tiszató szemétmentes lehessen?
Folyamatban van a weboldalamnak a elkészítése, vagyis a weboldalamnak ez a része is, ahol a tollakat árusítom. Jelen pillanatban előrendeléseket szoktam fölvenni Facebookon, Messengeren, lehet rám írni, telefonon lehet keresni. Még nincs olyan nagy mennyiségű raktárkészletem, hogy azt mondjam, hogy na, akkor kiengedem webshopra, viszont előrendelést már felveszek, és fizetni csak utána kell.
Tehát, hogyha valaki turista erre jár a környéken, akkor az is lehet, hogy felhív téged telefonon, és betoppan ide hozzád.
Így van, pontosan így van, de hogyha előtte rám ír, akkor mire ő megérkezik, én esetleg készítek is egy tollat neki.
Lejöttünk közben a műhelybe, ahol ugye már látom, hogy be vannak áztatva a kupakok, ugye, hogy tiszták legyenek, szín szerint szétválogatod, nagyjából eddig értek a művelethez, onnantól kezdve te folytasd, utána mi történik?
Utána jön egy grammozás. Tehát megszállítom őket, és lemérem ugyanis minden egyes tömbömnek, amit ebből készítek, nagyon fontos a tömege, hogy mennyi, ugyanis ha kevés, akkor a mintában nagyon kevés lesz, és nem bírom összetömöríteni, ha meg sok, akkor kijön a mintából, és túlnyomom, tehát az sem jó. Tehát gyakorlatilag a sima konyhai mérlegen, amikor megtörtént a lemérés, akkor egy hőprésbe teszem őket, először a egyszínű kupakokat, tehát mondjuk ez a tavirózsa esetében először a rózsaszint beleteszem, beállítom a kellő hőfogot, és akkor szépen elkezdem melegíteni, és egy finomabb nyomást adni neki, ezáltal szét fog lapulni, utána hőálló kesztyűvel összegyurmázom őket, és akkor jöhet a következő szín, ez pedig fehér kupak lesz, vagy fehér tusfürdős doboz, vagy bármi, csak HDPL legyen is fehér. És utána ezt rámelegítem az előző tehát a kupakokra gyakorlatilag, és akkor utána, amikor az is összemelegedett, akkor csavarok rajta egyet.
Tehát akkor még egy formálható masszád van ebben az állapotában. A csavarás az azt jelenti, hogy kézzel megcsavarod?
Kézzel, így van, hőálló kesztyűvel megfogom, ez 200 fok fölötti.
Ettől összecsavarodik a két szín.
Így van, összetekeredik a két szín, és hogyha még egy picit esetleg nyújtok rajta, aztán visszafordítom, és megint nyújtok, és utána is csavarom, akkor nagyon szép márvány hatást lehet vele elérni.
Na és akkor megvan ez az összecsavarodott masszád, utána hova rakod?
Így van, van nekem egy, direkt csináltattam, tehát erre egy eszközöm, egy ilyen sablon.
Ez?
Ami, így van, amiben belenyomkodom szépen a forró műanyagot, és akkor amikor erre ráteszem a tetejét, amin van egy ellendarab, az megnyomja, és utána satúba 4 óra hosszára hagyom kihűlni.
Tehát tulajdonképpen akkor kapsz egy ilyen kis téglalapot, és ez az, ami először megvan, itt már látszik, hogy márványos,
igen.
De akkor ezen még bőven dolgozni kell. Most jön a szerkezet, illetve hát nyilvánvalóan a tollnak a formázása. A szerkezet akkor mikor kerül bele?
Igazából, amikor már itt folytatom a dolgot, akkor már tömbről beszélünk, és ilyen darabokat vágok belőle egy szalagfűrészen, utána az oszlopos fúróval...
Kisebb téglalapokat, igen.
Így van. Utána az oszlopos fúrón megadott átmérővel átfúrom, beleragasztom a csőszerkezetet, utána letrimmelem a furatot, és mehet az esztergára. És utána egy ilyen darabot kapok belőle.
Tehát ugye az esztergán kapja meg ezt a toll formáját, és akkor ugye már üreges a belseje.
Igen, és benne van a tollszerkezetnek egy része, ami a cső.
És akkor gyakorlatilag a kész termék ezután már csak legószerűen összeállítható, csak összecsavargatod?
Nagyjából igen, csavargatás helyett pedig csak préselek, ennyi a különbség, de körülbelül jól mondtad el, igen.
Én szerintem ez egy nagyon szuper ajándék lehetne, amit így a környékem, akár turinformirodákban mindenhova el lehetne helyezni.
Ha pedig beszereztetek Attilától egy ilyen tollat, akkor mindenképp írjátok fel vele a bakancslistátokra az Abátszalóki Tulip Gardent is. Elképesztően gyönyörű látvány, a szivárvány minden színében pompázó tulipán rengeteg. De ha épp nincs szezonja a virágzásnak, akkor is találtok itt programot.
Tóth Diánával beszélgetünk az Abátszalóki Tulip Gardenben, ahova mi most a tökéletes időpontban érkeztünk, azt kell, hogy mondjam, mert gyönyörűbbnél gyönyörűbb színes tulipánok között áldigálunk. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a látvány, ez az, amit most én nem fogok tudni itt szóban elmondani, ezt látni kell, egy kicsit a koncepcióról beszélj, kérlek. Mi az, amit itt nálatok lehet csinálni, azon kívül, hogy gyönyörködni lehet?
A Tulip Garden Balaton, ők a központi régió, és ugye mi hozzájuk kapcsolódva 13 kert van az országban, és ugye mi vagyunk az egyik, a Tulip Garden Tiszató, és igazából mi rögtön az elején csatlakoztunk, amint lehetett, és hogyha már van a Balaton, akkor miért nem lehetne a Tiszatónál, hiszen azért ide is rengeteg látogató és vendég érkezik. Innen jött az ötlet.
Na és akkor ez olyan egyszerű, hogy az ember belép egy ilyen franchise rendszerbe, és akkor gondolom kap egy csomó tulipán hagymát, de hát nem, ezek olyan különféle tulipánok, kell hozzá érteni? Tehát, hogy ti ezt hogy jöttetek ebbe bele, hogy hogyan kell egy ilyen helyet üzemeltetni?
Mi az alapvetően mezőgazdasággal foglalkozunk, tehát nem áll tőlünk a maga a dísznövénykertészet is, mondhatom így messzire. És ugye alapvetően a kerteknél az a szerencse, hogy szabad kezet kapunk. Tehát ugye a 13 kertnél is ugye mások az adottságok, mások a földviszonyok, a klíma is, mert 5 kilométerrel arrébb mondjuk napsütés, itt meg eső van, vagy éppen fordítva. És ezáltal ugye megkaptuk azt a lehetőséget, hogy mindannyian saját magunk választjuk ki azokat a fajtákat, amelyeket szeretnénk, korait, középérésűt, késői fajtát, és ugyanígy a színekben is. Most itt jelenleg a Tulip Garden Tiszatónál azt mondja, hogy 100 fajta a tulipánunk van. Ugye van egy bemutató kertünk is, ahol csak ott van 52 fajta tulipán, amit rögtön össze lehet hasonlítani egymással.
Az teljesen egyértelmű, hogy gyönyörködni lehet nálatok, fotózni biztos, hogy nagyon sokan szoktak. Mi az, amit még lehet csinálni?
Nagyon érdekes, mert így harmadik, ugye ez a harmadik szezonunk, így 2023-ban, és azt tapasztaljuk, hogy valójában ugye tulipán születekre hirdettük meg a legelső években. De most már arra van igény, hogy egy élménykertet hozzunk létre, ami azt jelenti, hogy piknikeket szervezünk, vagy pikniknek hívjuk azt, hogyha valaki ideérkezik, ugye készülünk kézműves vásárokkal, ugye a hétvégi időpontokra vonatkoztatva elsősorban, gyermekprogramokkal, itt népi játszótértől kezdve az óriás buborékshowig, élőzenével, tehát minden olyan kikapcsolódási lehetősége, hogy nem csak fotóz és a virágokat nézi, hanem tényleg le tudja foglalkozni a kicsiktől kezdve a nagyokat, és ugye mi is kutyabaráthely vagyunk, tehát ugye itt a kutyusok is, itt egy hatalmas gyepterület van.
De azért pórázom, csak mert elképzeltem a saját kutyámat, ahogy így benyargal a tulipánok közé, tükedik szívrohamot kaptak.
Igen, nekünk is van egy border collie, hát ő azért nem teljesen úgy, mint a... Itt azért nagyon sok kutyus megfordul, és azt gondolom, hogy teljesen jól neveltek, tehát így a... És de valójában szabályok vannak, tehát hogy akinek szükség van azért a... Tehát a póráz az alap, és akkor akinél szükség van mondjuk így a szájkosárral is. Tehát tényleg egy élménykerté avanzsáltunk már így az idejévre, ez most már egyértelműen látszik, hogy nem a születekről szól már.
Mi történik akkor, amikor már nincsen tulipán, mert elvirágzott?
Akkor pihenünk egy kicsit. Ez egy fontos tényező, nagyon sok ember megfordul itt nálunk, de így tovább léptünk, és a következő, tehát nyári programokra készülünk. Most az idejében elsőnek lesz egy búzavirág területünk, ez egy 2 hektáros táblán, ahol ugye a búzavirágot is ugyanúgy lehet fotózkodni, ugyanúgy lehet szedni. Tehát igazából folytatjuk ezt az élménykertnek a koncepcióit a nyári időszakra.
Amíg nyílhat virág, addig ti vagytok.
Így van, addig próbálunk itt lenni. És a következő etap az pedig egy kukoricalabirintus, tehát az egy 5 hektáros táblában lesz. Hát olyan 4-5 kilométert lehet majd ott szépen barangolni, úgyhogy, és ahhoz kapcsolódóan szintén kitaláltuk azt, hogy legyen egy kultúrrendezvény, vagy nem is tudom, egy ilyen kis családi kis fesztivál, mert fesztiválnak azért nem mondanám, de inkább az, hogy ugyanígy egy ilyen családbarát jellegű történet, ahol a zene szól, kicsikét belevisszük a vendégeinket a mezőgazdaságba, például mondjuk, hogy egy komposztálás hogyan néz ki, vagy egyáltalán mit is csinál egy mezőgazdás, vagy egy farmer, és akkor így zárjuk az estét egy kis swing zenével, hogy plusz a kukoricalabirintusa, hiszen az éjszaka a legizgalmasabb.
Hogyha szeretne valaki eljönni bármelyik programotokra, ugye itt a nyitvatartás is érdekes lehet, hogy éppen az adott időszakban mi az, amit kipróbálhat, megnézhet, akkor hol tud ennek utána nézni?
Van egy weboldalunk, az élménytanya.com, ami majd nem sokára majd az élményekvidéken.hu oldal lesz, de egyelőre az élménytanya.com oldalon tudnak minket megtalálni, és ott minden információt összeszedünk, tehát a labirintustól kezdve a tulipánkertig, minden ott van, ami alapján megtalálnak bennünket, illetve ugye a Facebookon ugyanúgy kommunikálunk.
A kirándulás végén elköszönünk Abátszalóktól, és Kisköre felé vesszük az irányt. A vízi erőművet a turisták is megnézhetik, csak úgy, ahogy a hall lépcsőt is, amely Közép-Európa legnagyobb ökológiai folyosója. A létesítmény egy közel 1400 méter hosszú csatornával kerüli meg a duzzasztó művet, így biztosít egész évben szabad vándorlási lehetőséget a halak számára a Tisza-tó és a vízlépcső úgynevezett alvízi folyószakasza között. Kialakítottak egy monitoring helyiséget is, amiben ablakokon keresztül nézhetitek meg a halak mozgását, sőt, nem csak személyesen, de webkamerán keresztül is lehet nézni őket.
Fejes Lőrinccel beszélgetünk a kiskörei vízlépcsőnél, amit talán nyilvánvalóan, hogyha kinéz az ember és kint van, akkor is meg tud érteni, de egy makett alapján igen jól el lehet magyarázni, hogy pontosan miről is van szó, hogyan működik. Lőrinc, ugye be is lehet kapcsolni ezt a makettet, mutassa meg, legyen szíves, hogy hogyan működik és hogyan képzeljük el a gyakorlatban a vízlépcső működését.
A kiskörei vízlépcső a hazánk legnagyobb vízgazdálkodási létesítménye, 1973 óta van folyamatosan üzembe, tehát most lesz májusban az 50. születésnapja a vízlépcsőnek. Lényegében három egybeépített műtárgy részből áll, úgy mint vízerőmű, ahol a energiahasznosítás történik, tehát a villamos energia előállítása és az országos hálózatba való juttatása. Középső műtárgy rész a 5 nyílású duzzasztómű, ahol a Tisza-tónak a vízszint szabályozása történik centiméter pontossággal, illetve az árvizek átvezetése, és a harmadik rész a hajózsilip, ahol a hajóforgalom lebonyolítása történik, akár melyik irányból is jönnek a hajók. Ezen a maketten lényegében a erőmű és a duzzasztómű metszete látható, nevezetesen a 4 darab beépített csőturbinából látható, hogy hogyan is működik, amikor a víz átfolyik ezen a csőturbinán. Látható a járókerék, amelynek 4,3 méter az átmérője, ez percenként 107-et fordul, a maximális vízemésztése 140 köbméter egy másodperc alatt, és ebből van 4 turbina. Tehát itt történik a villamos energia termelés, gyakorlatilag az évente termelt villamos energia egy Szolnok nagyságú város lakossági összfogyasztásának megfelelő mennyiség. Amikor több víz érkezik, mint a 4 turbinának a maximális vízemésztő képessége, ez körülbelül 560 köbméter másodpercenként, akkor a duzzasztó mű is belép a vízátvezetésbe, jelen pillanatban is egy ilyen vegyes üzem van, tehát a többlet vízmennyiséget a duzzasztó mű szegmens táblái alatt engedjük át, tehát szabályozzuk, fokozatosan emeljük a szegmens táblákat, és ahogy árad a folyó, például sok csapadék vagy tavaszi hóolvadáskor, úgy kell tovább nyitni a duzzasztóművet, és lényegében elérünk egy árvízi üzemmódhoz, amikor a turbinák már leállnak, és csak a duzzasztóművön keresztül történik az árvizeknek a levezetése.
Na nézzünk ki az ablakon is, mert hogy ugye egy panoráma teremben vagyunk, hogyha turisták érkeznek önökhöz, akkor ők is följöhetnek ide, és megnézhetik ugye innen a kilátást. Itt ugye most, hogyha kinézünk, akkor rengeteg uszadékot látok, ugye, ami itt felgyülemlett.
Így van.
Ezzel mit szoktak kezdeni, vagy mit lehet ezzel kezdeni?
Ez is az árvíznek a hozadéka, ugye árvízkor, a nagyobb sebességű, nagyobb mennyiségű víz a hullámtérről a kidőlt fákat magával sodorja. Hát sajnos látjuk, hogy az utóbbi 20 évben a civilizációs hulladék is, azaz kommunális hulladék is van a uszadékfák között, nevezetesen PET-palack, különböző műanyagok, gumi, üveg, sajnos ezek is velejárója a mostani áradásoknak. Kisebb és közepes árhullámoknál ezt meg tudjuk itt Kiskörénél fogni. Tehát megreked ez a uszadék és hulladék mennyiség. Látjuk, hogy ez már egy szép kis mezőnek mondható, de volt már ennél nagyobb is. Amikor levonul az árhullám, a szegmens táblákat zárjuk, egy biztonságos, nyugodtabb vízfelület áll rendelkezésre, akkor megközelítjük ezt az uszadék mezőt vízi eszközökkel, nevezetesen uszállyal, úszókotróval, hajóval behozzuk ide az eszközöket, és lényegében így, ahogy most látjuk, egy polip markoló kotró szerkezettel telerakjuk az uszályt, és a szemközti partra szállítjuk, ahol van egy kirakodó helyünk, és ott majd a partra került hulladékot szétválasszuk a uszadékfától, és lényegében anyagfajtánként válogatva, gyűjtve külön csomagoljuk, és ezt visszaadjuk a gazdaságnak újrahasznosításra, a PET palackot, a fémet és az üveget. Az egyéb hulladékokat azt bevisszük a hulladéklerakóhelyre, és ott történik meg a, úgymond az ártalmatlanítása. Az uszadékfa az pedig méteres darabokra kerül, és hát előbb-utóbb tűzifaként hasznosul.
Még egy honlapcímet tud mondani, hogy hol tudunk bővebb információt gyűjteni, vagy hogyha esetleg szeretnénk ide szólni, hogy jövünk?
Igen, a www.kötivizik.hu honlapon minden információ rendelkezésre áll a Tiszatóval kapcsolatban, a napi üzemrendi változásokkal, esetleg hiszen árvíz idején zárjuk a Tiszatónak azokat a zsilipeit, amin például a horgászok vagy a vízitúrázók át tudnak haladni, és hát természetesen a bejelentkezésre is ott vannak információk, e-mail cím és telefonszám.
Ennyi fért ebbe az abátszalóki kirándulásba, de ne hagyjátok ki az itthon menő következő epizódját sem, mert Tiszafüreden is rengeteg látnivaló vár ránk, a Tiszában talált jégkorszaki leletektől kezdve a különleges tiszafüredi fazekasságig. Kiránduljatok velünk akkor is!
Itthon menő utazási podcast Szujó Zoltánnal. A következő epizódban újabb mesés hazai tájakra kalauzolunk el. Hidd el, ez egy végtelen történet, biztos, hogy van olyan hazai táj, sztori, étel, szó, amiről még csak nem is hallottál. És ha a kíváncsiság szikrája picit is pattog benned, kövess bennünket! Ez az Itthon Menő Podcast Szujó Zoltánnal.